Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival, kérve Istentől tiszta szívet. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Máté evangéliumában az 5. részben, annak a 8. versében. Máté evangélium a 5. rész 8. versében olvassuk, az Úr Jézus mondja: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a boldog mondásokról most már több ige hirdetést is hallottunk. A mai délutánon a szív szerint tisztákat is boldognak mondja Jézus. Először is arra tekintsünk, mi az, hogy szív. Középiskolában az egyik tanárunk mondta, sajnos elfelejtettem az illetőnek a nevét, de hogy az ókorban volt valaki, aki felfedezte azt, hogy a szív mire való, és közzétette, publikálta, elmondta, hogy az tulajdonképpen a vért pumpálja az ember testében. Hát amikor ő ezt elmondta, meg akarták ölni. Azt mondták, ilyen nincs, nem létezik. Hát a szív, az a szeretet, az érzelmek központja létezhetetlen, hogy abban nincsen más, csak a vért pumpálja. És hát mi is így vagyunk, mind a mai napig. Így mondjuk, így érezzük, így gondoljuk, hogy a szívből jön a szeretet, szoktuk is rengeteg kifejezést használni ezzel kapcsolatban, szívből kívánok minden jót, és így tovább. A szív, úgy mondjuk, az érzelmek helye. Az agyunkkal sok információt feldolgozunk, de legyünk őszinték, ha visszanézünk az életünkben, azt kell mondani, hogy nagyon sok döntést nem racionális alapokon hoztunk meg, hanem a szívünk irányította a döntéseket. Lehet, hogy logikailag le lehetett volna vezetni dolgokat, ez vagy az lenne logikus, döntsünk így, és mégsem úgy döntöttünk. A szívünk másra vezetett. Ugye volt ilyen? Biztos vagyok benne, mindenkinek volt ilyen döntése. Vagy volt olyan, hogy valamit csak nagyon-nagyon racionális döntésként hoztunk meg, teljesen logikus volt, és nem örültünk neki. Jó volt a döntés, de a szívünk nem volt benne. És olyan igazi örömet nem okozott. Én most tudnék hozni saját példákat az életemből, mind a kettőre. Volt olyan, amikor teljesen racionális döntést hoztam, és végig tudtam éveken keresztül, hogy ez logikus volt, és ez jó döntés volt. De hiányzott belőle a szív, és azt az igazi örömet nem okozta. És van olyan, amikor mindezt felülírja. Egy szívbeli döntés. Hát érdekes ez. És van olyan is, amikor meg valakinek azt mondjuk, hogy ó, elment az esze. Mert hogy már csak az érzelmei irányítják, és akkor próbál rá hatni a környezete, hogy de hát vak vagy, minden csak rózsaszín felhővel látsz. Te most nem tudsz logikusan gondolkodni. És tényleg van, amikor meg az embert úgy viszi el a szíve, hogy ostoba döntéseket hoz. Hát nagyon érdekes ez. Hogy mire ösztökél a szívünk, az attól is függ, hogy milyen a mi szívünk igazából. Ha elolvassuk József Attila Tiszta szívvel című versét, hát abban bizony nem találunk felemelő, örömteli, szeretetteljes, magasztos dolgokat. Abban aztán ilyen nincs. Sokkal inkább kemény, sőt, ki lehet talán azt is mondani, hogy brutális, ahogyan fogalmaz. És mégis van üzenete. Mit üzen ez a fiatal 20 éves költő ebben a nagyon kemény, nagyon, hát talán nem baj, ha megismétlen, brutális versében? Azt mondja talán, hogy ő szeretne sokkal inkább durva, kemény, de őszinte lenni, mint alakoskodó és nyájas, kedves ember, akinek mindaz, amit mond, nem az igazsága, nem az igaza. Arról beszél, hogy ha kell, tiszta szívvel is, de inkább bűnöző lesz, mint egy ilyen alakoskodó, hazug, álszent valaki. A tiszta a görögben is ilyesmit jelent, egész pontosan azt, hogy többek között, hogy elegyítetlen. Nincs benne semmi, ami nem odavaló. Azt is jelenti ez a szó, hogy átlátszó, világos. Elegyítetlen, átlátszó, világos, ilyesmi szinonímái vannak ennek a szónak. Ahogy a szótárban, a görög szótárban ennek alaposan utána olvastam, izgalmas magyar, mai, nagyon mai kifejezések jutottak az eszembe, mindnyájan fogjuk mondani, ja tényleg, ilyenek jutottak az eszembe. Üvegzseb törvény, politikai átvilágítás, banki átvilágítás, ugye mindenkit most rendelnek be a bankokba. Ezek a kifejezések is arra utalnak, hogy a jogrendszerünk törekszik arra, hogy minden ember tiszta legyen, azaz elegyítetlen. Aki ügynök volt a múlt rendszerben, derüljön ki róla, hogy milyen munkát végzett ügynökként, miért végezte azt, és hogy ezzel a múlttal végezhet-e például közfeladatot, elláthatja-e. Aki közfeladatot lát el, az nincs-e a gazdaságnak a fogságában, nem pénzre emberek irányítják-e a döntéseit, és így tovább. Ezeket mind így ezekkel a törvényekkel, szabályozásokkal vizsgálják. És fontos mindenki számára, hogy amit lát, az az legyen. Nem átverés, nem becsapás. Jézus erről beszél. Boldogok a tiszta szívűek, akiknek a szívébe bele lehet tekinteni, és át is lehet rajta látni. Ugye mindenkit lehet kompromittálni. Képzeljünk el, biztos készült mindnyájunkról ilyen fénykép. Együtt vagyunk születésnapi együttléten, rokonainkkal, barátokkal, ünnepeljük az unokánkat, vagy bárkit, és nevetünk egy nagyot, elkattan a fényképezőgép, és pont úgy fényképez le, hogy éppen pislantunk. Hát arra valaki ránéz, gondolhatja azt, hogy jó volt a hangulat, itt aztán már egy jó pár sörön, boron túl van az ember. Pedig csak pont pislantott, de az egy olyan felvétel, amiről ezt is gondolhatja az ember, meg azt is. Biztos, hogy mindnyájunknak van ilyen fényképe. De egy pillanatfelvétel még nem határozza meg az életünket. Pont ez a lényeg. Hanem az a fontos, hogy a mindennapi életünk folyamatos harmóniában legyen azzal, amiről beszélünk, amit kommunikálunk, hogy mi ilyenek vagyunk, mi ezek vagyunk. Jézus pontosan ezért szidja, feddi a farizeusokat. Máté evangéliumának a 23. részének tekintélyes darabját ez tölti ki. Jézus nagyon-nagyon durván és keményen bántja őket, mert azt mondja, hogy amit hirdetnek igaz, de az életük nincs vele harmóniában. Egyáltalán nincs vele harmóniában. Ebből fakadóan hiteltelen. Igazat beszélnek sok esetben Istenről, de az életük nem igazolja azt, amit hirdetnek. És ezért fogalmaz ilyen keménye Jézus nekik, olyanok vagytok, mint a meszelt sír. Kívülről gyönyörű, rendben van tartva, de mindenki tudja, hogy mi van belül. Rothadás, halál, pusztulás. Senki nem kívánkozik be egy sírba. Ugye tudjuk, hogy másképpen temetkeztek. Az Úr Jézust is egy ilyen kőbe, sziklába vájt sírba helyezték el. Senki nem vágyakozott oda bemenni. Amikor Lázár támasztotta fel az Úr Jézus, akkor mondta, hogy gördítsétek el a követ, és mit mond a testvére? Ne tegyétek már, ne mondd ezt Jézus, már szaga van. Szóval oda senki nem vágyakozott. És azt mondja Jézus, ti kedves farizeusok, pont ilyenek vagytok. Kívülről gyönyörű szép prédikációkat elmondtok, meg nagyszerű tanácsokat adtok az embereknek, de az életetek sehol sincs ehhez. Ti hiteltelenítitek az egyébként igaz igéhirdetést. Nagy baj az, amikor a mi életünk is hasonló, kívülről kegyes, szép, vonzó, de egy kicsit mögé nézve már hiteltelen. Hát bizony, az ilyen élet az sokkal taszítóbb, mint az ateistáé, mert attól nem várunk el semmit. Na hát ezért mondja Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert nem kell alakoskodniuk, nem kell megjátszani magukat, nem kell megerőszakolni a gondolkodásukat, és észben tartani, hogy mikor, hogy is kell viselkedni. Milyen közegben vagyok, most mit mondhatok, máshol meg másképpen viselkedek. Vannak ilyenek, akik keresztény közösségben nagyon kegyesek, aztán a barátaikkal, meg mikor elmennek kocsmázni, akkor meg senkinek eszébe nem jut, hogy az ember vasárnap templomba volt. Van, akinek az élete így hazugságok tömkelege. Bár az illető megsértődne minden bizonnyal, hogyha ilyet mondanánk, ilyen durva szót, talán lehetne azt mondani inkább, hogy füllentések tömkelege. De vajon a tiszta szívbe belefér a füllentés? Tiszta a szíve annak, aki nem fejti ki az igazságot teljes mértékben. Egy lelkész kollégám eladta az autóját néhány évvel ezelőtt. Elég régi volt, meg eléggé leromlott állapotú. Amit tudott, ami racionális volt, azt ő megjavítatta. Aztán a szerelő mondta, hogy még ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz. Akkor kérdezte, hogy ez mennyibe fog kerülni, mondta az összeget, ó, azt mondja, ezt én már nem költöm rá. És akkor elvitte az autókereskedésbe, mondta, hogy ahol szeretett volna venni egy másik autót, és akkor meg is beszélték, hogy az az autó neki nagyon tetszik, szívesen elhozná, ezt be kellene számítani. És akkor jött az alkudozás. És a lelkész kollégám megmutatta a saját kocsiját, szépen nézett ki nagyon, ahhoz képest, amilyen korú, meg amilyen állapotú volt, elmondta, hogy körülbelül mennyit szeretne érte, és utána elkezdte mondani a kereskedőnek, de nem látszik, ez is rossz rajta, ez sem működik, ez is hibás. Mindent elmondott, pedig nem vette volna észre a kereskedő, de ő mindent elmondott. És milyen fantasztikus, a kereskedő nem alkudott belőle. Nem alkudott. Becsülte. Becsülte azt, hogy ez ember nem akar átverni, nem akar becsapni. Szóval nagyon örültem, és büszke is voltam egy kicsit erre a kollégára, aki nem írta ide ki magára, hogy lelkész vagyok. A kereskedő nem tudta róla, de a viselkedése az olyan volt, hogy nem csodálkoztam volna, ha rákérdez az illető, hogy bocsánat, maga nem keresztény ember? Mert így nem szoktak viselkedni velem, hanem az átverésemben ügyeskednek inkább. Tiszta szív azt jelenti, ugyanazt mondom mindig. Amit ma elmondok, ahhoz holnap is tartom magam, és nem úgy változik a véleményem, ahogyan a szél fúj, vagy amilyen környezetben vagyok. Persze, idővel mindenkinek változhat a véleménye, hiszen érünk, fejlődünk. 18 éves koromban én is mondtam olyan dolgokat, amiket ma már nem azt mondom, hogy szégyellek, mert 18 évesen még nem egy érett valaki, de ma már nem tartok. És ha valaki szembesítene vele, hogy hát, te meg ezt mondtad 18 évesen, azt mondanám, igen, valóban azt mondtam. Csak éppen azóta több mint kétszer olyan idős vagyok. Sok minden változott. Változtam én is. Értem. 18 évesen az ember sokkal több mindent mond határozottan és magabiztosan, és sok mindent bután is. Nem szégyen bevallani azt, hogy változtam. Az már megint nem tiszta szív, amikor ezt annyival intézem el, hogy én ilyet nem mondtam. Az már hazugság. Azt mondani, hogy változtam, és vállalom, hogy akkor butaságot mondtam, az korrekt. De letagadni, ott már megint csak csúszkál az ember. Azért sem szégyen, mert mindenki így nő fel. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, mikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Úgy cselekedtem, mint gyermek, ez van. De felnőttem, és azt mondja, elhagytam a gyermeki dolgokat. Szóval nem probléma, ha valaki idősen is azt mondják neki, hogy hát 10 évvel ezelőtt még te se így beszéltél. Lehet. És lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még nem ismertem az Úr Jézust, ezt is el lehet mondani. És azóta teljesen más lett az életem. De a tiszta szív még ezeknél is több. Mert ami eddig elhangzott, azt mondhatnánk rá, hogy egyenes jellem. Így viselkedik egy tisztességes magyar ember, és így tovább. De Jézus többről beszél még ennél is. Mert azt mondja, hogy a tiszta szívűek meglátják Istent. És azoknak tiszta igazán a szíve, akiknél Jézus Krisztus lakik. Miért nem tiszta egy szív, vagy hogyan nem tiszta egy szív? Hát pont úgy, mint egy lakás. Amikor az rendetlen, amikor nincs takarítva, amikor szét vannak dobálva dolgok, amikor pókháló telepszik meg, meg kosz van, hát ott nincs tisztaság. Amikor a dolgok nincsenek a helyükön. És hogyha valakinek ilyen a lakásom, mondjuk ilyen az én lakásom, tegyük fel, valaki hirtelen betoppan, hát akkor, ahogy mondani szoktuk, ég az embernek a feje. Hogy hát most látják, hogy nálam rendetlenség van, nálam kosz van. Ez egy kellemetlen érzés. Van, hogy az ember szabadkozik is. És vannak, akik, bármilyen furcsának hangzik, találkoztam ilyenekkel, akik az Úr Jézust ezért nem merik behívni az életükbe. Mert ott rendetlenség van. Kosz van. Bűnök vannak. Egyszer az egyik Biblia órán, még régebben, egy evolúcióval kapcsolatos előadást néztünk meg. És annak kapcsán mondtam el, hogy vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy pontosan tudjuk, hogy az evolúció hipotézis. Ez nem bizonyított dolog. Ez ugyanolyan hit, mint a teremtés. Nem bizonyított. Aki azt mondja, hogy az evolúció be van bizonyítva, az hazudik. Nem igaz. És vannak tudósok, akik azt mondják, hogy mi tudjuk, hogy az evolúció csak egy hipotézis, de mégis inkább azt fogadjuk el, mert ha azt fogadnánk el, hogy Isten teremtett mindent, az azt jelenti, hogy Isten létezik, és akkor az Istennek van joga számon kérni minket. Van joga egyszer majd elszámoltatni. És még nagy tudósok is ezt kimondják, inkább nem akarok róla tudomást venni. Inkább azt mondom, nem hiszem, hogy van Isten. Vannak, akik nem akarnak tisztaságot az életükbe. Azt mondják, ha Jézus így bejönne, az jó lenne, de vannak bűnök, amikhez ragaszkodok. És én azokon nem akarok változtatni, nem merem, nem akarom, nem bírom elengedni őket. Jézus meg, ha bemegy, akkor ott rendnek kell lenni. Ő elkezd rendet csinálni. Van, amikor könnyebb lenne azt mondani, hogy hát akkor inkább Jézus ne gyere be mégse. Ezért mondja ő, hogy az ajtón kívül áll, zörget, aki megnyitja, ahhoz bemegy, vele vacsorál. De ott változik akkor az élet. És a mi életünket is azt akarja, hogy egyre jobban engedjük, hogy takarítsa, hogy rendezze, hogy tisztuljon, tiszta legyen a szívünk. Hogy bármikor egymás szemébe nézünk, akkor nyugodtak lehessünk. És hát amikor meg kell állnunk az ő színe előtt, az utolsó ítéletkor, akkor nem nagyon fogunk tudni ugyanilyen egyenesek lenni. De ott lesz Jézus Krisztus, akire hivatkozhatunk, és fogunk is hivatkozni. Uram, én nem vagyok méltó, hogy bemenjek a mennyek országába, de ő érte, ő miatta, engedj be. És akinek Jézus így az Ura, annak még ha nincs is tökéletesen rendben az élete, mégis az Úr úgy fogja venni, hogy megtisztult. Hát törekedjünk a szívnek a tisztaságára. Mi önmagunk miatt is, környezetünk miatt is. Meg ne botránkozzanak. Ne mi hozzunk szégyent az Úr nevére. Legyen tiszta a szívünk, nyugodtak az éjszakáink, hogy meglássuk a mi Istenünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, vágyunk a tiszta szívre, a megtisztulásra. Vágyunk arra, hogy Te töltsd be bennünket teljesen. Ugyanakkor ott van bennünk a szégyen is, mert tudjuk, hogy még mindig vannak bűneink, amiket dugdosnánk talán mások elől, meg előled is, pedig előled biztosan nem lehet semmit elrejteni, és emberek előtt is csak ideig, óráig lehet megjátszani magunkat. Könyörgünk hozzád, Urunk, valóban Te tisztíts meg bennünket, és engedd meg, hogy átéljünk kellemetlen helyzeteket is, ha erre szükség van. Hadd merjünk, tudjunk előállni, és a másikhoz odalépni, elmondani neki, hogyha vétettünk ellene, talán még ő sem tudja, hogy tisztuljon a szívünk. Hadd tudjunk bocsánatot kérni a másiktól, hogy tisztuljon a szívünk. Hadd tudjunk bocsánatot kérni tőled, hogy tisztuljon a szívünk. Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, ahogyan imádkoztuk is Dávid szavaival, de kérjük azt is, hogy az erős lelket újítsd meg bennünk. Lelked által erősíts bennünket, tölts be, vigasztalj, és add nekünk azt a kegyelmet, hogy a tisztaság, a szentség útján minél inkább előre haladjunk. Kérünk téged, Urunk, így áld meg életünket, légy azokkal, akik most nincsenek közöttünk, erősítsd azokat, akiknek ma is elnyúlik a műszak, sokáig kell dolgozniuk, légy azokkal, akik betegágy mellett vannak, és talán virrasztani fognak egész éjszaka, légy azokkal, akik maguk szenvednek betegágyon, akár kórházban, akár otthon, adj nekik türelmet, békességet. És Urunk, légy velünk is az éjszakában, hadd tudjuk szívünket lefekvés, elalvás előtt megvizsgálni, hadd tudjunk a Te kegyelmedben megújulni, hogy tiszta szívvel békésen pihenhessünk. Hallgass meg, Urunk, így légy velünk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.